A Kossuth Rádió Cegléden, FM 93. Az este. Közéleti emberek gondolatébresztő beszélgetése életünk fontos, hasznos, érdekes eseményeiről a Kossuth Rádióban.
Jó estét kívánok! Cigány Ildikó vagyok, első magyar pilótanő, a Malév ekkori kapitánya, a mai este házigazdája. Vendégem Szabó Péter, a Budakeszi Vadaspart igazgatója, akiről azt kell tudni, hogy egyébként erdész végzettsége van, erre majd még a műsor folyamán visszatérünk. És hogy miért is van itt velünk a stúdióban, Péter? Hát azt hiszem, hogy manapság gyakran tapasztaljuk, hogy emberi élőhelyeink a vadonból érkező vendégekkel népesülnek be. Van, amelyik régebbi és kevésbé feltűnő, vannak például dolmányos varjak, fekete rigók, és aztán vannak olyanok, amik egészen meglepő találkozásokat adnak. Találkozhatunk rókával, nyestel, adott esetben még talán mosómedvével is. Ők foglalták el a mi élőhelyeinket, vagy előbbről kellene elkezdenünk gondolkodni és onnan nézni a dolgot, mi vettük el a terjeszkedő városokkal az ő létezésük alapfeltételeit.
Köszöntöm a hallgatókat. Ez egy érdekes kérdés, és semmi sem fekete vagy fehér. Az ember, ahogy terjeszkedik, ahogy fejlődik, ahogy az élőhelyét belakja, tehát a Föld nevezetű bolygót mi saját képünkre formáljuk, ezáltal élőhelyeket tüntetünk el, és élőhelyeket hozunk létre. És van olyan állat, amelyhez képes alkalmazkodni, és képes ahhoz, hogy elviselje, illetve előnyére fordítsa a minket körülvevő természetet, és vannak olyan állatok, amik ezt nem bírják. És ez egy óriási problémát is jelent, hiszen azt mondjuk, egy nagy kihalási hullám van jelen pillanatban a világon, de vannak olyan nyertes fajok, amelyek viszont nagyon jól érzik magukat környezetünkben. És ez annak köszönhető, hogy az ember nagyságrendileg uniformizálja a környezetet, ahol él, kényelmessé teszi önmagának, és lehet, hogy ez a kényelmes környezet másoknak is egy terű-terű asztalkát kínál. És azt gondolom, hogy ez egy természetes folyamat. Nyilván vannak olyan területek, ahol meg kell őriznünk azt a változatosságot és azt az érintetlenséget, amely biztosítja ezt a nagyarányú diverzitást. Tehát a mi élőhelyünkön is kell biztosítanunk azoknak a fajoknak egy bizonyos kényelmet, akikkel együtt akarunk élni, és hát azoknak pedig, akikkel nem akarunk együtt élni, azoknak pedig kényelmetlenséget kell okoznunk.
Milyen arányban változott ez az utóbbi, talán évtizedekben, vagy ahonnan érdemes számolni? Ember hogyan terjeszkedik? Tehát most én olvastam ilyen egész világra kiterjedő dolgokat, nem biztos, hogy pontosak, de hogy a lakosságnak talán a fele, tehát közel 4 milliárd ember él már városokban. Hogy ez mennyi idő alatt történt?
Beszélgettem most egy osztrák barátommal múlt héten, és ő mesélte nekem, hogy ausztriai adatokat tudok mondani, nem biztos, hogy pontosak, de arányaiban tekintve, illetve az, hogy a trendeket meg tudjuk szabni, szerintem ez abszolút releváns. 100 évvel ezelőtt még a lakosság 70%-a mezőgazdaságból élt. És azt gondolom, hogyha most végig valaki rá tekint a mai társadalmon, szerintem ez nincs 10%, aki jelen pillanatban mezőgazdasági munkából teremti meg a napi betevőjét. Ez azt jelenti, hogy városiasodás már a falvakban is.
Tehát a falusi városiasodás.
Így van. És azt gondolom, hogy ott is uniformizáljuk környezetünket, és ugyanazok a problémák fognak előkerülni, mint a városokban. De ha végig gondoljuk, az ember az első olyan faj a Földön, amely klímaváltozást volt képes létrehozni, ezáltal evolúciós szempontból egy végtelen gyors változásokat kreált. És ugye megjelent a város, a városi életkörülmény, mint élőhely típus, amelyben szintén kezd kialakulni egy egymásra utaltság, az emberre utaltság, és hát ebben nagyon sok faj nagyon jól érzi magát. Itt is ki kell emelnem azokat, amelyeket mi szeretünk emberek, és szívesen élünk velük együtt. Cinke, rigó, különböző énekes madarak, gyönyörű kis mókus, mindenki azt mondja, aj, de jó, de szeretem látni, sündisznó. Viszont vannak már konfliktusosabb fajok is, ilyen például a vaddisznó, a szürke varjú, ami kellemetlenségeket tud okozni. Róka.
Rókával én már találkoztam a kis pincémbe, nem miettem meg tőle, pedig csak egy nyilászáró volt, ő bent volt, ez egy téli napon nagy hó. Úgy néztük darabig egymást, és akkor én picit odébb álltam, ő meg kiballagolt.
Van ilyen. Azt tudom mondani, ez egy szerencsés találkozás volt, viszont azt tudni kell, hogy ezek vadon élő állatok különböző betegségeket is terjeszthetnek. Tehát én azért annyira nem vagyok boldog azért, hogyha ugye a róka jár az udvaromban, és az én udvaromban is jár róka, és én még ráadásul Budapesten még tyúkokat is tartok, és hát nagyon nagy oda kell figyelnem, hogy minden éjszaka bezárjam a tyúkövet, mert különben róka abrak lesz belőlük szegényekből, és hát ezt szeretném elkerülni. Tehát vannak szeretem és nem szeretem állatok, de ez a felelősség természetesen rajtam van.
Könnyebb nekik vajon, most erről már azért kicsit beszéltünk, hogy az emberi környezetben megtalálni az életfeltételeiket, vagy lehet, hogy adott esetben még nehezebb is, vagy nem megfelelő, csak rá vannak kényszerítve, mert mondjuk kiszorultak az eredeti élőhelyükről. Most gondolok arra, hogy talán a városi étel maradékokból, hulladékokból ugye egy táplálékforrás egyszerűbben megszerezhető, vagy esetleg melegebb zugokat lehet találni ilyen hőszigeten. Viszont ugye ott van ez az állandó zaj, zajszennyezés, fényszennyezés, ugye a gázolások gondolom gyakoribbak. Hogy férnek meg egymás mellett, melyik a domináns? És hát egy nagyon érdekes kérdés, hogy nem félnek tőlünk?
Alkalmazkodnak hozzánk. Tehát azt látom, és egyre több Facebook bejegyzés szól arról, hogy a rókák vagy a korlatilag keresik az ember társaságát.
Végül is egy kicsit a kutyához kezdenek hasonlítani ebben?
Az túlzás, mert ugye a kutya és a kutyaféle első hős, mondjuk a farkastól azért van egy pár ezer év alkalmazkodás és tenyésztés, de azt látom, hogy keresik, hiszen ha nincs veszély, tehát ők tanulnak, ők okosak, beárazzák ezt a fokú kockázatot, és ha ő nekik a mérleg pozitív, akkor ők már jól érzik magukat az emberek társaságában. De egy extrém példát, aki akarok emelni, Erdélyben, Prasó környékén a medvék kérdése ugyan szintén hasonló. Tehát amíg a medve, mondjuk rájön egy anyamedve, hogy a kukák fosztogatásával ő neki sokkal egyszerűbben megjön az a napi 2-3-5 ezer, nem tudom mennyi kalória táplálék, és a bocsait már úgy neveli föl, gyertek, nézzétek, csak itt van ez a kuka, ezt felnyitod, kieszed belőle, és akkor mindenki boldog. Viszont ugye még mondjuk egy rókát még azért az ablaküvegen keresztül elnézegetünk, egy medvével nem biztos, hogy hasonló barátságot tudtál volna kötni, mondjuk a kis pincécskétben. De itt van a különbség. Az állat szempontjából nincs különbség, hiszen ő azt nézi, hogy az ő saját maga életfeltételeit hol tudja leghatékonyabban az energia minimum elvén biztosítani. És ebben azt tudjuk tenni, hogy vannak fajok, amelyeket megtűr maga az ember maga körül, és valakit meg nem. Hiszen a medve például veszélyezteti az ő személyi biztonságát. Hogy tudunk ezzel ellen védekezni? Úgy, hogy a kiváltó okokat, tehát magát az élőhelyi tulajdonságait változtatjuk meg a városi környezetnek, tehát onnantól kezdve a rókának a kis Excel táblájában rögtön mínuszba fordul majd a dolog, hogyha nem talál megfelelő mennyiségű ételt, és köszönni szépen, akkor visszahúzódik, vagy elmegy, vagy keres magának egy másik jobb, zsírosabb mezőt például.
Mondhatjuk úgy, hogy valahogy a természetben is a túléléshez, a fennmaradáshoz, a fitnesshez, ahogy szoktuk mondani, valamiféle cost és benefit aránynak a folyamatos, nyilván ösztönös figyelése tartozik hozzá. Ugye a méletünkben is megéri elutazni, vagy nem éri meg elutazni. Most nem feltétlenül csak a pénz, hanem ugye a fáradtság, a vele járó dolgok, és akkor az ember úgy eldönti, hogy mi mit ér meg.
Hát a lábával szavaz, igazából én azt tudom mondani, és nyilván a több generáció után már hozzászoknak ehhez az aljhoz. Tehát őket nem zavarja.
De ez most egy nagyon érdekes kérdés, mert akkor viselkedésbeli változásokat fajszinten ez már előhoz, egy kis mini evolúció, mikroevolúció ez, nem?
Hát ez az etológusok ezt vizsgálják is, hogy mégiscsak hogy alakul ki ez a folyamat, és vannak erre alkalmas fajok, és kevésbé alkalmas fajok. Valamelyik tűri a zavarás, valamelyik nem tűri a zavarás. Érdekes módon hiúzból alig-alig látunk egyet. Itt van a Budakeszi Vadaspark által indított vadmacska védelmi program, vadmacskából sem látunk sokat.
Ezek a szűktűrésű fajok?
Igen, így van. Ha megnézzük, nagyon érdekes folyamat játszódott le az utóbbi 15-20 évben. Még úgy tanultam, hogy az aranysakár az egy vörös listás faj, abból alig van, és hogy ezt kímélni kell. Most pedig már Ausztriában jár. Tehát Balkánról egy olyan iszonyat, tehát olyan gyors elterjedés volt a Európában, és ez egy új faj. És érdekes módon még 15 évvel ezelőtt alig-alig összeszaladtunk, hogyha egyet-egyet láttunk. Most meg már, hogyha kimegyek a Kecskemét mellett Nagykőrösön az erdőbe, akkor sok álvonyítást tudok meghallgatni éjszaka.
Madarásztáborban én is hallottam, éjszaka ültünk fönn valami lesen, és a nádas közelében.
Ez egy új. Tehát ez kiszorult Magyarországról, visszaszorult a Balkára, visszaszorult a Dunadeltában,
most újra robbant a populációja.
Sokat emlegetjük, nagyon sokat emlegetjük ezt a diverzitást. Azt hiszem, hogy nem mindenki tudja, hogy ez miért fontos, és hogy valójában mit jelent, mert ez nem feltétlenül csak a fajok változatosságát és sokféleségét jelenti, ha jól tudom, hanem van genetikai vonatkozása is.
Azt tudom mondani, hogy biodiverzitás van a fajok szintjén, tehát a populáció méretben is minél kevesebb egyed van egy bizonyos populációban, egy fajnak minél kevesebb egyede van, annál törékenyebb magának a fajnak a génállománya. Hogyha van egy széles körű, tehát akár egy betegségre mindig van, aki tud úgy válaszolni, hogy túléli, még a populáció egy bizonyos százaléka ezt nem tűri el, tehát az alkalmazkodó képességet komolyan befolyásolja az, hogy mennyire sokszínű egy adott fajnak a genetikai állománya. Przewalski ló például. Ez a Przewalski ló, ez úgy tudták, hogy kihalt ez a lófaj, tehát ez a faj. Találtak belső Mongóliában még egy pár darabot, tehát egy 2-3-5-10-et, tehát egy nagyon-nagyon keveset. És elhozták a 18. század közepén, 19. század elején elindult egy ilyen program, ahol az állatkertekben elkezdték ezeket a fajokat szaporítani, és nagyon kevés egyedből újra létrehoztak egy szaporodni képes és egy önálló populációt, és folyamatosan engedik vissza Kazaksztánban például a sztyeppéken ezeket a fajokat. De azt is kell tudni, hogy Magyarországon is van egy nagyon szép kis populációja, a Hortobágya, ahol egy összefüggő több ezer hektáros gyepen megelnek ezek a lovak, és hát folyamatosan felügyelik azt, hogy ez hogyan alakul ez a populáció. De itt is vannak nehézségek, és itt is ez folyamatosan szűrni kell, a beltenyészetet pedig amennyire lehet vissza kell szorítani.
Visszatérve egy kicsit az urbanizációs hatásokhoz. Vannak valószínűleg olyan vendégeink, újonnan jöttek, akik csak úgy beszédültek, mondjuk indépiesen, tehát ideiglenesen tartózkodnak a városban, és azt hiszem olyanok is vannak, akik véglegesen társultak hozzánk, és élő helyüknek választották a városi környezetet. Tudnánk-e ezekre példát mondani? És akkor tudom, emlegettük már a vadmacskát, a hiúzt, mint akik nem annyira alkalmazkodóképesek, szűktűrésűek. Beszéljünk esetleg olyan fajokról, akik viszont akár madarak, akár kisebb élőlények szívesen laknak velünk.
Beszéljünk arról, hogy most kik laknak velünk. Tehát én azt látom, hogy vannak őshonos fajok, amelyek jól érzik magunkat a társaságunkban, ilyenek például az énekes madarak. Azt gondolom, ennek mindenki örül. És úgy gondolom, hogy ez mindenkit jó érzéssel tölt el, hogyha
reméljük,
lát egy
hogy
címkét,
a rigófű senkit nem zavar.
Hát én azt gondolom, hogy ez most már így megszoktuk, és hozzá is tartozik a reggeleinkhez, de vannak olyan fajok, amelyeknek nem feltétlenül örülünk, illetve nem feltétlenül fogunk örülni. Itt van a globalizáció hatására különböző lódarásfajok érkeztek meg Európába, amelyeket nem feltétlenül fogunk majd örülni neki, hogyha tömegesen terjednek el teljes Európában, és hát ennek lesznek a helyi fajokra is negatív hatásai. De például itt van a mindenki által szeretett, és van egy nagyon jó fej kis állat, a mosómedve. Azt gondoljuk, hogy hát ez egy borzasztó cuki állat. Ez egy játékos, végtelen intelligens, egy nagyon jó fej kis állatka, viszont Észak-Amerikában nagyon nehéz vele együtt élni. Trespandának is hívják, hiszen fosztogatja a kukákat, és hát ha valaki megnézi a Túl a sövényen, ez a reklám helye volt című kis rajzfilmet, abból is látszódik, hogy egy végtelen izgága és egy végtelen talpra esett kis állatkáról van szó.
Hiszen ezért él túl talán mindenütt.
Ezért él túl, és hát Németországban voltak elszökő példányai, és hát ott már komoly problémákat kezd okozni, nem csak a városban, ahol mondjuk fosztogatja a kukákat, borogatja, ahol beássa magát, kirágja magát, berágja magát, hanem nagyon sok énekes madár táplálékai
tehát
közé
tartozik.
Nem szokták meg az énekes madarak, nem úgy fészkelnek, nem olyan mélyre rakják a fészküket, hanem ő szépen a kezével kitapogatja, és hát teszi a dolgát, ő meg akar élni. De nem feltétlenül jó ez így. Sőt, azt is tudjuk, hogy Magyarországon is már van szaporodni képes populáció, és nem is messze Budapestről. Na már, hogyha ez egyszer robbanni fog, ez a populáció, és mondjuk bent lesz Budapesten, akkor plusz lesz még egy olyan konfliktusos faj. Én úgy nevezem ezeket a fajokat, hogy konfliktusos faj, hogy nem biztos, hogy ezzel majd együtt akarunk, és együtt tudunk élni, hiszen ez számunkra fog kényelmetlenséget okozni, és hát nem feltétlenül tartozik az európai faunába, ez az invazív faj.
Mindenki örökbe fogad egy mosómedvét és hazaviszi, mondom, nagyon viccesen, hiszen pontosan tudom állatkerti tapasztalataimból, hogy ott volt ugye ilyen bemutatós mosómedve, ugye kézből neveltek nyilván, és megtanították sok mindenre, de hát szokták mondani, hogy ha valaki, akkor a mosómedve is azok közé tartozik, akik hihetetlenül nem valók mondjuk egy lakásban.
Hova intek bárkit az, hogy mosómedvet vigye haza? Végtelen aranyos, nagyon cuki, hát senki ne akarjon ezzel. Sőt, még veszélyessé is tud válni. Tehát amikor irvaréretté válik, akkor annak megvan a kockázata. Budakeszi vadasparban meg lehet nézni, hogy valaki szeretne tartani, vegyen bérletet, nézze meg naponta, fogadja örökbe, és mi elbíbelődünk velük, és hát azt gondolom, hogy mi...
Ez így sokkal jobb.
Ez így mindenkinek sokkal jobb. Ha akar valaki vegyen macskát, legyen felelős macskatartó, és azt gondolom, azzal sokkal jobban jár mindenki.
Igen, ezek nagyon érdekes dolgok, hogy azt hiszem volt ilyen kísérlet, etológiai kísérlet talán patkányokkal itthon, hogy az ember közelsége hogyan változtatja meg egy faj idomulását az emberhez, vagy egymáshoz is akár, és valahogy azt találták, hogy akár az agysejtek szintjén is különbségek lettek, tehát ez már örökíthető genetikai változás, de mindenképpen azt észlelték, hogy csökkent most az agresszivitásra visszatérve, hogy mosómedve miatt, hogy csökkent az agresszivitásuk azzal együtt, hogy nyilván a félelemérzetük is csökkent, a bizalmuk nőtt. Ezt az ember nyilván úgy éli meg, és úgy fogja föl, hogy hát ez milyen kedves dolog, hogy hozzánk szelidülnek az állatok, amiben biztos van egy pici igazság is, de azért nyilván van egy másik oldala is a dolognak, hogy a vadállat az vadállat.
Ez így van. Most fel lehet hozni például a vaddisznó példáját, ez most egy óriási hullámokat vet jelen pillanatban a itt főleg Budapest budai oldalán, hiszen történt egy olyan populáció robbanás itt az elmúlt 15 évben, ami már kényelmetlenséget okoz a lakosságnak. És azt látom, hogy ez is egy konfliktusos faj, hiszen nincs konszenzus, nincs a társadalomban, nincs a lakókban konszenzus, hogy végig mit kellene ezekkel kezdenünk. Együtt kell vele élnünk? Ki kell őket szorítanunk a városból? Milyen Igen. módszerekkel?
Kell-e, lehet-e és jó-e együtt élnünk nekünk ezekkel az állatokkal nyilván szétbontva? Kivel?
Én azt gondolom, hogy lehet együtt félni velünk, viszont nem jó. Tehát nagyon érdekes megnézni, de nem tartoznak a városba ezek a jószágok, hiszen ők olyan betegségeket, olyan fertőzéseket, olyan kullancsotból hát bármit tudnak terjeszteni, ami az embereknek sem jó. És azt gondolom, hogy a legegyszerűbb és leghatékonyabb módja a vaddisznók kérdésnek a megoldásának az, hogyha magát az élőhelyet tüntetjük el, szorítjuk vissza, akkor ezek a disznók szépen fogják magukat, akik már itt születtek, akár bent a városban, hiszen ez egy külön populációt alkot a városi vaddisznó, ami az erdőtől, szépen fogja magát, és előbb-utóbb odébb áll, mert ott több élelmet fog találni. De amíg neki jó bent a városban, az eszük ágában nincsen kimenni innen.
Hazai az egzotikum, ez a ti egyik szlogenetek, akkor egy pillanatra itt a műsor végén térjünk vissza, hogy mindazokat a lakókat, akiket vadon időnként meglepve látjuk környezetünkben, akkor hol tudjuk megnézni olyan módon, hogy élmény legyen, jó legyen az állatnak is, és nekünk is.
Mi vagyunk az erdő kapuja, a Budakeszi Vadaspark az erdő kapuja. Aki kíváncsi a minket körülvevő természeti értékekre, az erdei életközösségre, a flórára, faunára, a Budakeszi Vadaspark várja nagy szeretettel. Itt egy 2-3 órás kirándulással a teljes magyarországi flórát, erdei életközösséget meg lehet nézni, hiszen az emblematikus fajok minden megvan. 60 faj, 250 egyede, 30 dolgozó várja önöket nagy szeretettel, hogy be tudjuk mutatni magát az erdőt.
Ez legyen a zárszó. Vendégünk volt Szabó Péter, a Budakeszi Vadaspartnak az igazgatója, és most elköszön önöktől a műsorvezető Cigány Ildikó, egykori első malév kapitány. További szép estét és tartalmas rádiózást kívánok önöknek. Most a Nagyok című portéműsor következik a Kossuth Rádióban.
Műsorunkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon.
Hallgató.